Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Miután Szíria határidőre átadta a vegyi fegyverkészleteiről szóló listát a Nemzetközi Vegyi Fegyvertilalmi Szervezetnek, Bashar al-Assad és katonái elkerülték az amerikai csapást. Sokan politikai rendezésben bíznak, de erre túl sok esély nincsen. Eközben Szíriában humanitárius katasztrófa fenyeget. A Save the Children amerikai székhelyű gyermeksegélyező alapítvány jelentése szerint 4 millió ember nem jut elegendő élelemhez, és az érintettek több mint fele gyerek. Ráadásul, mivel az európai vagy amerikai újságíróknak nemigen sikerül bejutni az országba, az információink is hiányosak, így aztán sokszor azt se tudjuk, hogy ki kivel van. A mai műsorban vendégem lesz egy olyan újságíró, akinek sikerült bejutni Szíriába és eltöltenie néhány napot a felkelők oldalán. A következő percekben vele beszélgetek tapasztalatairól. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Novák András, a Hír 3D hírportál főszerkesztője, tudósítója, riportere. Szervusz, üdvözöllek!
Szia!
Ugye néhány napja tértél vissza Szíriából, ahol forgattál, és persze majd arról is beszélünk, hogy mi mindenről és mi mindent. Először talán kezdjük azzal, hogy persze a hírekből mi tudjuk, hogy ez borzalmak történnek, ugye láttuk a rettenetes felvételeket a gáztámadásról is. Ott a helyszínen te mennyi borzalommal találkozol, vagy ehhez képest mennyivel árnyaltabb a kép, mennyivel egyszerűbb, vagy mennyivel bonyolultabb a helyzet, mint ahogy esetleg itt mi a hírek alapján gondolhatnánk?
A helyzet nagyon bonyolult, ami most Szíriában van. Igen, egyrésztről azt a borzalmat is kapom, sőt, sokkal borzalmasabb dolgokat is láttam és hallottam, amikor kint voltam. És közben ott van a másik fel, amikor meg rettentő emberi dolgokat is, hogy fognak össze családok, és próbálják menteni egymást, és a menekült táborokban, ahol 30-40 ezer ember össze van zsúfolva, és hihetetlen nagyon nagy szegénységben élnek, és az emberi összetartozást és az összetartást lehet látni, és közben ott vannak a kegyetlenségek, amikor a katonákkal beszélek, és szerencsém volt abból a szempontból, hogy egy olyan szíriai barátommal mentem ki, aki itt él Magyarországon is, nagyon az ő testvére is kint harcol, és ők beszélnek magyarul. És talán ez az egyetlen lehetőség arra, hogy most kimenjen az ember, forgasson és interjút készítsen, és egy kicsit belelássunk abba, hogy mi történik most Szíriában, konkrétan Aleppo városban voltam, illetve a környező településeken, hogy hogyan néznek farkaszemet egymással a kormányerők, és tehát nem arról van szó, hogy minden nap lőnek, hanem minden percben van puskalövés, de ez jelent mesterlövészeket, ez jelent kalasnyikov géppisztoly sorozatokat, ez jelent légvédelmi rakétasorozatokat, ez jelent ágyulövéseket, ez jelent helikopteres megfigyeléseket és helikopteres támadásokat. Szóval minden másodpercben történik valami, és rettentően feszült a helyzet, és olyan borzalmakat láttam, sok helyen voltam, tehát katasztrófák helyszínéről tudósítottam, háborúból, de most, amikor már az informatika, illetve az elektronika ilyen fajta fejlődésében az van, hogy amikor elkaptak egy kormánykatonát, és az ő telefonját elvették, és megnézték rajta, hogy milyen felvételek vannak rajta, hogy hogyan kínozták a felkelőket, illetve lázadókat, elég nehéz a megfogalmazása, ugye most mind a két oldalnak, hogy milyen féleképp temették el őket élve, verték őket vasrúddal. Nem is akarok ebbe annyira részletesen belemenni, mert ez tényleg mindenfajta kínzásnak a felső foka, amit ott lehet hallani, és lehetett látni ezeken a felvételeken. Szóval nagyon kegyetlen a helyzet most is Szíriában. Polgárháborús és humanitárius katasztrófa van egy időben.
A felkelőkről lehet hallani, hogy ez nem is olyan egyszerű eldönteni, hogy most ki a jó fiú. Persze, amikor azt mondod, hogy felkelők, és amikor ugye családokhoz mész, akiknek a fiai küzdenek azért, hogy ahogy itt az egyik szíriai vendégem mondta egyszer, hogy egy kicsit szabadabbak legyünk, hogy egyenes gerincsel tudjunk állni, stb. Igen, akkor felkelők. De ugyanakkor, amikor hallja az ember, hogy Al-Qaida csoportok randalíroznak felkelőként az országban, szóval ezt ők maguk egyébként mennyire tudják, hogy ki a felkelő, ki kivel van, mert úgy tűnik, hogy rengeteg front indult ott meg egyszerre.
Nagyon nehéz elemezni a helyzetet, és tényleg egy kicsit olyan innen Európából nézve, hogy a két rossz között kell választani. Engedj meg egy nagyon pici elemzést. A kormány oldal, ugye, aki egyértelműen a felkelőköket hívják a diktátornak, ugye Bashar al-Assad, és az ő csapatai, az sem egyszerűen szíriai katonákról beszélünk, illetve kormány oldalról, hanem rengeteg külföldi zsoldos jött be hozzájuk. Jelenti ezt Irán, küldött rengeteg katonát, aki részt vesz a kormány oldalon, és természetesen Libanonból is jönnek zsoldosok, ők pedig a Hezbollah. Innentől kezdve, hogyha mi Európában azt vizsgáljuk, hogy az iráni zsoldosok és a Hezbollah, na ez már ugye nem egy támogatandó oldal, ugye ez nem lehet, hiszen a Hezbollah ugye folyamatos háborút és szent háborút hirdet Izrael ellen, a földszínéről el akarják törölni, folyamatosan lövik még most is, ugye. Tehát ugye ez nem egy támogatandó oldal. Ugye ott van a másik oldal, a felkelők, akiknek egy része azok a normális hétköznapi férfiak, akiknek elegük volt az eddig ott lévő diktatúrából, és egyszerűen szabad országban akarnak élni, nem egy olyan országban, ahol Bashar az édesapjától megörökölte a hatalmat, tehát rendes választásokat akarnak. Igen ám, de hozzájuk is rengetegen csatlakoztak külföldről, és egyre több szélsőséges csoport csatlakozott külföldről. Ez jelenti Katárból, Szaúd-Arábiából, Egyiptomból, Csecsenföldről, kőkemény gerilla szabad csapatok. Sok szélsőséges csoport, de két nagy csoportot mondunk, akik hozzájuk csapódtak, az egyik a Jabhat al-Nusra, a másik pedig a The State of Iraqi Sem, akik most már önként bevallják, hogy ez tulajdonképpen az Al-Qaidához kapcsolódó szárny, illetve néhányan már ki is mondják, hogy ők az Al-Qaida. Mihály Balázs barátom mondta azt, hogy jól jön a pitbull a háznál. Tehát valóban a felkelőknek ez egy nagyon-nagyon visszás érzés, hogy valóban őket az Al-Qaidával és szélsőségesekkel azonosítják.
De egyébként erről beszélgettél
velük? Én az interjúban meg is kérdeztem, hogy ne haragudjatok, tehát azért Európában mi úgy gondoljuk, hogy hát ti az Al-Qaida vagytok, vagy legalábbis együtt dolgoztok. Nem voltak szívbajosok, tehát meg lehetett kérdezni. Nagyon szerencsém van, tehát majdnem azt mondhatom, hogy a szír barátaimmal voltam kint, és ezért nyugodtan megkérdeztem, nem akadtak ki ezen. És ők is ezt mondták, hogy ezek majd hazamennek.
Tehát na, de ebbe biztosak?
Semmi sem biztos Szíriában. Tehát az sem biztos, hogy holnap felkelnek, az sem biztos, hogy holnap újra nem lesz vegyi fegyvertámadás, az sem biztos, hogy a NATO még, vagy az amerikaiak nem. Tehát semmi sem biztos. Nekem ezt válaszolták, hogy ezek a szélsőséges csoportok, tehát az Al-Qaidához tartozó csoportok, akik Irakból, Szaúd-Arábiából, Egyiptomból jönnek, ezek majd hazamennek, ha vége lesz a forradalomnak.
Na most ennyire kilátástalan a helyzetük, hogy minden mindegy.
Tehát számukra az nem kérdés, hogy ezt a forradalmat a utolsó csepp vérig végigviszik. Tehát nincs alternatív abban, hogy Assad marad, és majd ők békét kötnek, és az ellenzék vezetői, akik most Isztambulban állomásoznak, egy szállodában laknak, és onnan tárgyalnak az ENSZ-el és a NATO-val, és egyébként onnan segítik a felkelést, és mondjuk gyűjtenek pénzt, meg fegyvert, hogy tudják támogatni. Nincs, tehát az emberek, és itt nem pár ezer katonáról beszélek, hanem hatalmas területek, tehát Észak-Szíria nagy része az már mind a felkelő kezén van, de nem akarom mondani, hogy a felkelő kezén van, egyszerűen az emberek úgy érzik, hogy ők már a szabad ország területén élnek. Tehát nem a katonákról beszélek, akik jönnek-mennek egy AK-val a kezükben, hanem azok az emberek, akik ott élnek, azok simán tapossák Assad fényképét, és nem akarnak vele együtt élni. Hát ugye 22 millió Szíria, az ország nagy részében, ahol a felkelők vezetik, vagy már mondjuk uralják a területet, ott az emberek részére nem kérdés, nem fognak visszafordulni, tehát nem lesz már másik út.
Na de itt van a másik oldala, valóban uralják a helyzetet? Tehát azokon a területeken, ahol, ahogy fogalmaztál, uralják a felkelők a terepet, ott bármiféle normalitás már ugye ebben az összevisszaságban felfedezhető, elkezdtek kiépíteni valamiféle rendszert, akár szolgáltatásokat, mondom, ezt nagyon félve mondom, mert el tudom képzelni, hogy sok minden nem lehet, de hogy mégis valami nyomokban legalább, hogy megalapozzák a jövőt.
Két kedvező vagy pozitív jelet láttam, amit a felkelők oldalán megtettek. Az egyik az, hogy nagyon keményen együttműködnek a török hadsereggel. Törökország egyértelműen kiállt a felkelés vagy a lázadók oldalán, és ez jelenti azt, hogy ugye miután rendőrség és hivatalos katonaság nincs most Szíriában, ezért ahol a felkelők vannak, és ez Észak-Szíriában ez egyértelműen a lázadókat jelenti, tulajdonképpen a rendvédelmet, a rendőri feladatokat, a határvédelmi feladatokat ők látják el. Ez annyira jól működik, hogy csempészeket is ők fogják el, akik megpróbálnak mondjuk kábítószert, vagy benzint, vagy olajat csempészni Törökországba. Ez a működés nagyon jól megy. Tehát láttam azt a hatalmas mennyiségű hasist, meg tablettát, amit csempészektől fogtak el, hogy bizonyítsák, hogy itt nincs káosz, tehát uralják, tehát tudnak rendet tartani azon a területen, ahol már a felkelők, vagy mondjuk hívjuk lázadóknak, ők vezetik az országot. A másik, hogy titokban elkezdtek oktatást szervezni. Azért titokban, tehát elkezdték a gyerekeket összehozni. Ugye évek óta nem járnak a gyerekek iskolába, a támadások, a légicsapások, hogy eleve ne legyenek egy helyen a gyerekek. Ugye ez egy nagyon jó védelmi rendszer, mert ha egy helyen vannak a gyerekek, és Assadnak azért a stílusa, hogy civil célpontokat támad. Tehát az nem kérdés. És amikor elvittek egy iskolába, és a tanárnők, akik pont most kezdik el gyűjteni a gyerekeket, egyébként úgy megy az oktatás, hogy a gyerekek szájról szájra adják tovább, hogy ebben az épületben van a hatodik osztály, itt angol tanulunk, itt arab nyelvet tanulunk, stb. Stb. Például a tanárnő is azt kérte, hogy ne vegyen fel az épületet kívülről, hogy amikor ezt a felvétel mondjuk felkerül majd a YouTube-ra, felkerül majd internetes portálokra, vagy kikerül adásba, akkor ne tudják beazonosítani, hogy hol folyik az oktatás. Tehát még ez valós félelem, valós problémát jelent, hogy a kormányerők ne tudják. Tehát a kérdésedre az, hogy tudják-e uralni a helyzetet, szerintem az, hogy mondjuk működik a piac. Az emberek járnak már vásárolni ott, ahol a felkelők vannak, hogy egy picit elindult az oktatás, hogy a rendvédelmet megpróbálják ők a kezükben tartani, és most a szó jó értelmében mondom, akkor azt mondhatom, hogy elindult valami. De még egyszer ott van a másik oldal, hogy külföldiként azt mondták, hogy nem mehetek ki, tehát velük közlekedhetem, mert ott van a Jabhat al-Nusra, aki viszont kőkeményen külföldi ellenes, tehát nem tűrik meg az idegeneket, nincs is bent tudósító. Tehát én velük mozoghattam, két tévétársaság forgat jelenleg Szíriában, az egyik az Al Arabiya Dubájból, és az Al Jazeera Katarból. Ezen kívül semmilyen külföldi mozgást. Tehát még, hogy velük voltam, még majdnem ezzel is kockázatot vállaltam olyan szempontból, hogy nem engedték azt, hogy kívülre menjek. Sőt, az egyik reggelinél megjött az egyik szélsőséges csoport vezetője, és nagyon halkan odaszóltak nekem a fiúk magyarul, hogy most ne szólalj meg, ne tudják, hogy magyar vagy. Bejött a Jabhat al-Nusra két tábornoka, tárgyaltak egy 10 percet, mondták, ne is nézzek oda, kimentek, és mondták, hogy ne hallják, hogy külföldi vagy. Nem lehet itt bántódásod, mert a parancsnokságon vagyunk, de még azt a beszélgetést se szeretnénk a szélsőségesekkel lefolytatni, mondták nekem a felkelők, hogy mi itt egy külföldivel beszélgetünk.
Döbbenten hallgatom ezt, mert ez megint csak azt a félelmemet erősíti, hogy ha itt vége lesz egyszer ennek a háborúskodásnak, és győznek a felkelők mondjuk, akkor utána megkezdődhet a küzdelem például a Jabhat al-Nusrával, illetve a többiekkel, ki tudja még hányféle erővel, és akkor tulajdonképpen te is azt látod, hogy kódolva van egy hosszú-hosszú polgárháború Szíriában?
Nem csak én látom, amikor megkérdeztem az ottani tábornokot, aki beszélt magyarul, hogy akkor hogy lesz ez, hogy akkor most, ha elkapják Assadot, egyébként az is egy érdekes volt, mondjuk, akkor lesz majd bírósági tárgyalás, úgy, mint most Kaddafi fián a Líbiában, de hogy is, hát ott azonnal felkötik, tehát ez nem kérdés. Ez nagyjából ugyanaz a rendszer lesz, mint Kaddafinál, hogy akkor aki megtalálja, az nyert, és az szerintem a kivégzik azonnal, és mondja, hogy nem lesz rend. Tehát pontosan látja azt a fajta káoszt, már kódolva van, és talán Amerikát ugyanez rettentette vissza a légi csapástól, hogy nem tudják kezelni. Ugye a diktatúra utáni politikai vákum. Tehát nincsenek hozzászok, hogy akkor most lesz-e választás, ugye például Líbiában most lesznek választások decemberben, de már egy éve nyertek, ugye, és mégis állandóak a tüntetések, mert most mindenki tüntet mindenért. Magas a benzinára, jelzem, Líbiában a benzinár úgy magas, hogy azt hiszem 61 forint egy liter benzin. De visszatérve Szíriára, tehát ők is látják, tehát azt mondták, hogy ha nyernek, még azután legalább 5 év kell ahhoz, hogy egyáltalán el tudják fogadtatni nemzetközi szinten azt, hogy itt lesz egy kormány, hogy lesz egy normális hadsereg, lesz egy vezérkar, hogy a szélsőséges csoportok, amelyek most valós problémát jelentenek, de még egyszer mondom, ők úgy kezelik, hogy jól jön a pitbull a háznál. Tehát tudják, hogy Al-Qaida és ez nekik rettentő nagy probléma, na de hát mellettük harcolnak Assad ellen, tehát nem tudják kezelni a szituációt, de nagyon jól jön. Arról nem beszélve, hogy a Jabhat al-Nusra, vagy a The State of Iraq sem, vagy az Al-Qaidának iszonyú nagy mennyiségű fegyvere van, a felkelőknek, lázadoknak kevés fegyvere van. Ami fegyverük van, az jelent mondjuk kézigránátot, AK-kat, tehát Kalasnyikov géppisztolyokat, M16-os amerikai mesterlövész puskákat. De hát mondjuk Assadnak meg MiG-23-as gépei vannak, meg Mi-17-es helikopterei vannak, meg RPG-ig vannak. És mondták, amikor például lőtték a helikoptert, hogy most lőjük, de mondjuk csak 10 lőszert lövünk ki, mert egy darab lőszer 7000 forintba kerül. Tehát nagyon gyengék a ehhez képest a szélsőséges csoportok meg hihetetlen. Tehát amikor egy csecseny szabadcsapat megérkezik tankokkal, meg nem tudom onnan, hogy hozzák át, ez a számomra ez értetetlen, hogy T-72-essel futnak be, de ők sokkal nagyobb fegyverre rendelkeznek. Valami olyasmi számot mondtak, hogy a felkelők arányában a szélsőségesek mindössze 20%, de a fegyverek 90% annál a 20%-nál van.
Ez azért elég kemény, és ez a valahol azért azt is jelzi, hogy lehet, hogy egy kicsit mondjam, erélyesebben kellene támogatnia a nyugatnak a felkelőket, hogy aztán ne legyenek zsarolhatóak.
Megkérdeztem őket az interjú alatt, hogy mire lenne szükségetek, és azt mondták, hogy egyértelműen várták az amerikai bombázást. Tehát ha Líbiában is, ők mondták a párhuzamot, de ott is ott voltam Líbiában, és egyértelmű volt. Ha Bengázi felé vezető úton a NATO nem bombáz, akkor Kadhafi vérengzést tart Bengáziban, és leveri a felkelést. És ezzel párhuzamban vagy analógiában itt is várták a bombázást, és nem azt, hogy amerikai katonák masírozzanak be. De azt gondolták, hogy a diktatúrát és egy vegyi fegyvert használó Assad ellen nem kérdés, hogy jön a NATO segítség. Ugye a NATO és Amerika is azt mondta, hogy támogatja őket, kapnak fegyvereket. Hivatalosan ilyen fegyverátadásról senki nem számol be, de azt látom, hogy vannak náluk NATO fegyverek, vannak náluk NATO kézigránátok, és ezt nem lopták. Tehát valahol megkapták. Nem mondták meg, hogy hogyan, nem mondták meg, hogy mennyiért. Azt látom, hogy a felkelőknél vannak NATO fegyverek, lehetett látni, ott vannak a felvételeken. Tehát valamiféle támogatás van, de azért nagyon nehezen kezeli Amerika is ezt a szituációt, mert pontosan tudja, hogy ha a felkelőknek ad valamit, akkor az egy picit az Al-Qaidába is becsúszik. Tehát akkor megint az Al-Qaidát támogatják valahogyan. Tehát nagyon nehéz helyzetben van Nyugat, Európa és Amerika egyaránt Szíria helyzetében.
Bár azt gondolom, hogy a szíriai lakosság van most a legnehezebb helyzetben. Nagyon kevés az időnk, egy pár szót azért ejtsünk arról, hogy ugye azt mondtad, hogy már oktatást azt valahogy szervezik, mondod, hogy elmennek a piacra, de mi van a piacon? Egyáltalán hogy kerül oda termék? Itt Törökország segít ebben, vagy az, hogy itt északon vannak, és onnan Törökországból tud beszivárogni áru?
Kereskedelem azért van. A török határ félig meddig nyitva van, tehát nagyjából úgy működik a dolog, hogy a kamionok megérkeznek a török határot, lepakolnak, ott átrakják kis teherautókra Szíriába, és ez megy. Tehát azért naponta több száz kamion áru, főleg élelmiszer, illetve rengeteg segély azért érkezik Szíriába. A piac az úgy kell elképzelni, mint egy igazi közel-keleti piacot, tehát a nagylapos kenyér, Közép-Kelet legnagyobb oliva, fa állomány a Szíriának van, tehát rengeteg az olaj bogyó, tehát azért van, rengeteg konzerv érkezik, segélyként érkezik, tehát valahogy azért egy kicsit működik az élet, tehát az embereknek ennie kell. De ugye ott van a mellette a rengeteg menekült, tehát most már 4 millió vagy 4 millió fölött van a menekültek száma.
Mindenki oda menekül északra?
A határokhoz, tehát ez jelenti, a legnagyobb menekültábor Jordánia mellett van, de török határnál is mondom, a legnagyobb menekültábor 45 ezer ember van sátrakban egymás mellett. És képzeld, hogy rengeteg gyerek szaladgált körülöttem, és hát a gyerekek nagy része 3-4 éves. Ezek 2,5 éve egy sátorban élnek, igazából nem is tudják, hogy milyen otthon lakni. De a szülei kénytelenek voltak a házakat elhagyni, mert ott lövések voltak, bombázások voltak, vagy egyszerűen lerombolták a házukat, vagy féltek a vegyi támadástól, és nagyon ügyesen azért vannak pontosan a török határ mellett, mert ugye Assad nem meri, még megközelíteni sem meri. Ugye pár napos hír, hogy egy felderítő helikopter megközelítette a török határt, gondolkodás nélkül lelőtték a törökök. Tehát számukra az elő sem fordulhat, hogy ott felderítést végez Assad. Próbálhat, de ugye a világ egyik legerősebb légiereje a törököknek van.
Tehát akkor tulajdonképpen a lakosságnak egyetlen reménye van, hogy a határokon megbújni, és ott a szomszédos országok védelmében.
Vagy az egyik határ egyik oldalán, vagy a másik oldalán, ha a török oldalra át tudnak szökni, akkor ott tulajdonképpen nagy nemzetközi ellenőrzés mellett, mondjuk a Vörös Kereszt vagy a Vörös Félhold ellenőrzése mellett kapnak segélyeket. Ha maradnak a szíriai oldalon, akkor kicsit kevesebb nemzetközi segélye, de akkor sincs más esélyük, mint hogy ott túléljenek.
Ugye mondtad, hogy forgattál, mikor és hol lesznek láthatók ezek a felvételek?
A hír3d.hu, tehát saját internetes portálunkon készül egy nagyobb film, ez vasárnapra elkészül, illetve az ATV-ben csütörtökön este a Világhíradóban készítünk egy kisebb összeállítást, tulajdonképpen a jelenlegi helyzetről, és hogy hogyan harcolnak az ottani szíriaiak, illetve azok a szíriaiak, akik Magyarországról mentek, és vasárnap este pedig 10 órakor készítünk egy hosszabb összeállítást, és ez azért 10 órakor lesz, mert megbeszéltem a hírigazgatóval az ATV-ben, Németh Szilárddal, hogy ez egy 18-as karikával menő film lesz, ugyanis azokat a szörnyű felvételeket, amelyeket nem lehet főműsoridőben leadni, de része a szíriai háborúnak, és itt nagyon durva képek, tehát élve el temetéstől kezdve.
Tehát ez az, amit a katonák telefonjáról vettél le?
Igen, ugye azok a képek, amikor elfogták az Assad katonáit, a felkelők, és elvették a telefonjaikat, és letöltötték, hogy miket műveltek a lázadókkal, hát szörnyű, hogy hogyan vannak lefejezések egy hatalmas 40 centis bajonettel, és hogyan szórják a fejére a homokot, amikor eltemetik egy ilyen tömegsírban, vagy hogyan vernek agyon egy katonát 80 egy vasúddal.
De nem akarom... műsor vagyunk, és itt nincs 18-as karika, meg az időnk is lejárt, tehát akkor ezt csütörtökön...
Csütörtökön este a Világhíradóban, az ATV-ben, és vasárnap este szintén az ATV-ben, akkor pedig a keményebb képeket is bemutatjuk majd.
Az időnk teljesen elfogyott, én nagyon köszönöm Novák Andrásnak, a Hír 3D főszerkesztőjének, hogy vendégünk volt, kérlek tedd máskor is.
Köszönöm szépen.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót, ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva, pontosan ugyanebben az időpontban, tehát kedden a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Lakatos László.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.